Kedves hallgatóim, Lukovics Milán vagyok. Ebben a 15 percben arra teszünk kísérletet, hogy valamiképpen áttekintsük azt a keretet, ami összefoglalja a karácsonyi műsorainkat, vagy hogy felvázoljuk azt az ívet, amit szeretnénk ezekben a napokban végigjárni. Lássuk azt a vezérfonalat, amire felfűztük a karácsonyi műsorainkat. Bár túl vagyunk már a Szentestén, túl vagyunk karácsony első napján, talán valami kiderül a műsorainkból, hogy milyen téma köré csoportosulnak ezek, de hát most így ezen a délutánon, ebben a rövid időben próbáljuk meg mégiscsak valamiféle keretbe foglalni a karácsonyi műsorainkat. Három városnak a nevét említem és említjük ezekben a napokban, Názáret, Betlehem és Jeruzsálem, mert amikor a karácsonyi műsorainkat tervezzük itt a Mária Rádióban, akkor valamiképpen ebben az éves téma, azon belül a december havi téma jelenik meg, és bizonyos fokig már előre tekintünk a következő évnek a témájára. Mik is voltak ezek, vagy mi is lesz a következő évnek a fő célkitűzése? Az idei évnek, 2024-es évnek az egész éves témája az életrendezés volt, és ebből is decemberben az örök élet, hogy az örök életnek a reménye, az hogyan rendezi el az életünknek a fő irányait, a törekvéseinket, hogyan foglalja egységbe a különféle szándékainkat, időtöltésünket, hogy hát elrendezi az életünket az, hogyha van egy célunk. A 2025-ös év témája a Szent Évhez csatlakozik, a remény zarándoklata, a remény zarándokai, ez a téma. Hogyan jön ez össze karácsonykor? Viszonylag egyszerűen, hiszen az örök élet reménye a kapcsolat, és ennek van köze a karácsonyhoz, hiszen Jézus Krisztus a második isteni személy megtestesülése, a fiú Isten, hogy emberré lett, ez nem csak a földi életünkhöz ad hozzá jó tanácsokat, esetleg jó példát, vagy valami isteni segítséget, kegyelmet, hanem legeslegfőképpen Istennek az akarata, a célja az emberrel az, hogy az embert elvezethesse az üdvösségre. Akkor, amikor Isten nem egyszerűen csak ilyen-olyan segítséget küldött nekünk, hanem ő maga lett emberré, ezzel azt nyilatkoztatta ki, hogy ő az embert akarja társául, az embert hívja meg a saját életébe, ő is átlépi az Isten és az ember közötti szakadékot, hogy mi emberek ő vele élhessünk. Hát ez az üdvösség, Isten látása, a színelátásában való örvendezés és boldogság, úgyhogy a karácsony az éppen ezért az üdvösség reményének is az alapja. Ez a három város valamiképpen a fiú Isten megtestesülése fontos helyszínei, amit úgy lehet összefoglalni, hogy miben is áll a mi reményünk. A reményünk az nem elsősorban arra irányul, hogy majd jövőre egy kicsit könnyebb lesz az élet, vagy adja Isten, hogy lezáruljon a háború a szomszédságunkban. Ezek is nagyon fontos dolgok, de azért ezekben az evilági reményeinkben nagyon sokszor csalatkozunk. Az igazi reményünk az az, hogy Isten jön felénk. Ez a Názáret. Ő az, aki meglátogatja Gábor angyal a küldött Máriát, hozza neki Istennek az üzenetét, hogy Isten közeledni akar az emberhez. A következő helyszín az Betlehem, hogy nem csak közeledik hozzánk, hanem meg is érkezik közénk, mi pedig fogadhatjuk őt. Ennek volt a színhelye ez a kis judeai városka, és végül Jeruzsálem az az, hogy Istent nem csak fogadtuk, aki aztán utána majd továbbáll, hanem hogy vele élhetünk. Ezt szimbolizálja Jeruzsálem. És valamiképpen ezekre a témákra fűztük föl december 24-e, 25-e, 26-a műsorait, úgyhogy ha valaki akár ezeket visszahallgatja, vagy sokat hallgatta a Mária Rádiót, akkor talán kirajzolódik ez az ív, hogy mi is a mi reményünknek az igazi alapja, az, hogy a karácsony az nem egyszerűen csak egy nagyon-nagyon kedves, szeretetteljes családi ünnep, hanem legelső sorban is az Isten üdvözítő akaratának a megnyilvánulása, kinyilatkoztatása. És akkor ejtsünk szót erről a három városról, amiről nyilván sokat hallottunk, de mégis valahogy talán egy pár információ általánosságban is, vagy a Szentírás összefüggésében is, az jól jöhet, hogy jobban bele tudjuk élni magunkat abba, hogy ez a három helyszín hogyan is foglalja össze, hogyan is jelképezi a mi reményünket. Az első helyszín az Názáret. Názáret valószínűleg Krisztus előtt már évezredekkel lakott hely volt, mégis az első írásos említése az csak Krisztus után történik, tehát az evangéliumokon kívül. Tehát mondhatjuk azt, hogy az ismertségét, az legfőképpen a megtestesülésnek, Jézus Krisztusnak köszönheti, akinek a nevében benne volt ez a szó, hogy názáreti Jézus, illetve még a kereszt feliratában is szerepel, názáreti Jézus, a zsidók királya. Ez a Názáret ugye Galileában található, tehát a Palesztína vagy mai Izrael északi részén, és valószínűleg Jézus korában egy nem túl jó hírű, ne is nem is túl jelentős kis városka lehetett, hiszen a János evangélium elején elhangzik Názárettel kapcsolatban az a rossz ízű megjegyzés Nátánael szájából, hogy jöhet-e valami jó Názáretből Jézust. Úgy tűnik, hogy a származása alapján, bár nem ebben a városban született, mégis itt nevelkedett, és hát ezzel azonosították. Ugye a mai keleti világban is, közel-keleten nagyon sokszor nincs külön vezetékneve az embereknek, hanem az a település név a vezetéknevük, ahol születtek, ahonnan származnak. Jézusnak a hivatalos neve az, ez volt, hogy Názáreti Jézus, Józsefnek, az Ácsnak a fia. Másutt is szerepel az, hogy Galileából nem támadt próféta. Ezt Nikodémusnak mondják a főtanács előtt. Tehát, hogy Jézust úgy tűnik, hogy a származása miatt is egy kicsit lenézik, meg hát nem volt ugye képzett rabbi, az akkori rabbi iskolákban nem tanult. Tehát egy kétkezi munkásnak gondolták az értelmiségiek, a főemberek, és ennek megfelelően is kezelték. Maga Názáret, mint szó, azt jelenti, hogy őrködő asszony. És hát azon túl, hogy Mária szülei itt lakhattak, itt történt az angyali üdvözlet, a keresztény emlékezet megőrizte még ennek a városkának a kútját. Ez lett aztán Mária kútja, a Csontvári festményén is szerepel. A víz az egy ilyen szárazvidéken fekvő régi városban nagyon-nagyon fontos volt. Ide jártak az emberek vizet meríteni, és örültek, hogy volt olyan kútjuk, amiben rendes élővíz, forrásvíz volt. Nagyon sok esetben csak esővíz, gyűjtött víz állt a rendelkezésükre, amit ugye ciszternákban próbáltak meg megőrizni, és hasznosították, úgyhogy a tiszta vízhez való hozzájutás az ma is nagy kincs mindenhol, főleg ezeken a száraz, félsivatagos vidékeken. Úgyhogy Jézus korában ezen túlmenő jelentősége ennek a településnek nem volt. De itt történt az angyali üdvözlet, itt történt annak a bejelentése, hogy Isten hát ilyen végérvényes módon átlépi azt a távolságot, azt a szakadékot, amely Isten és ember között van. Fontos ezt tudnunk, hogy Isten nem ember, Isten nem a földön van. Amikor a mi atyánkban azt mondjuk, hogy aki a mennyekben vagy, akkor ezzel azt mondjuk, hogy Isten más, mint az ember. Ez a mássága, ez nagyon sokszor zavarba ejtő. Ezt a távolságot mi emberek nem is tudnánk áthidalni. A reményünk ezért az, hogy Isten hidalja át ezt a távolságot, ő lépi át ezt a szakadékot, és ennek a szimbolikus városa, települése, Názáret. A következő helyszín ugye Betlehem, ahol Jézus megszületett erre a világra. Ez egy kánoáni termékenység istennő szerepelhetett eredetileg ennek a településnek a nevében, Laham istennőnek a neve, ami aztán módosult, és a héberben már a Betlehem szó, az azt jelenti, hogy a kenyér háza. Amikor a zsidók honfoglalása végbe ment, akkor ez a terület Jeruzsálem környéke, vagyis Júdea, innen kapta a nevét, hogy Júda törzsének lett a szálláshelye, és ebben a Jeruzsálem közeli városban élt Boász például, akinek a leszármazottja volt Dávid király, az ő felesége volt Rút, gyönyörű történetét örökíti meg az Ószövetségben, az a körülbelül 10 perc alatt elolvasható kiskönyv, vagy Rút könyve. És itt élt Jessze is, Dávidnak az apja, akinek 8 fia volt, és Saul király élete végén, amikor az Úr elvetette őt, akkor Sámuel, a próféta, itt kente föl Dávidot Izrael királyává, Boásznak a, bocsánat, Jesszének, a legkisebb fiaként. Maga Betlehem már egyébként nagyon korán említést nyer, Krisztus előtt 13 évszázaddal, úgyhogy nem csak a régi település, hanem valamiképpen a fontosságát is mutatja az, hogy már ilyen nagyon korai írásos emlék is van róla. Ezeknek a településeknek a későbbi sorsáról, akár a jelenkorban is tartó rengeteg szenvedéséről most külön nem beszélünk, ez szétfeszíteni ennek a kis összefoglalónak a kereteit. Jelen pillanatban inkább csak a Szentírás összefüggésében vizsgáljuk, hogy milyen szimbolika kapcsolódik ezekhez a városokhoz. És akkor az utolsó helyszín, ugye Jeruzsálem, a földnek az egyik legrégebben lakott települése, 9000 év óta lakott hely. Nagyon érdekes, hogy mind a zsidóság, mind az iszlám és mind a kereszténység számára egy ilyen kiemelt jelentőségű szent város volt, és most is az. Ugye a zsidók számára az első említés az Ábrahám történetében jelenik meg, amikor erre a vidékre vándorol Ábrahám, Mória hegyére, és itt történik az az esemény, amikor ugye Izsákot kis hián Ábrahám feláldozza. Az iszlám számára azért vált jelentőssé, mert az ő hagyományuk szerint egy éjszaka Mohamed innen járta meg a mennyet, és hát szerette volna a környékbeli lakosságot is megnyerni a maga vallása számára, ami nem sikerült neki, tehát az iszlám számára az imádságnak az elsődleges iránya az Jeruzsálem volt, és csak ezután, a kudarc után változtatta meg Mohamed az imádság irányát, és jelenleg a hívő muzulmán az ugye Mekka felé fordulva imádkozik. Magának Jeruzsálemnek, mint szónak a jelentése, a béke ragyogása, és már Krisztus előtt 19 évszázaddal említést nyer, ugye a júdeai hegyvidék lejtőjén fekszik, 750-800 méter magasságban, a földközi tenger és a holtenger között, tehát valóban a zsoltárosnak az a szava, hogy fölmegyünk Jeruzsálembe, vagy a Jeruzsálemből hazatérő pap, levita, aki az irgalmas szamaritánus történetében is szerepel, az Jerikó felé lefele halad valóban Jeruzsálemből. Jeruzsálem környékén, vagy hát a Jeruzsálem óvárosának ugye a határait, a Gihon forrás, az abból kialakuló Kedron patak, ezek mind ismerősek valószínűleg az evangéliumokból is, ismerőssé teszik ezeket a neveket, és a Kedron patak a kicsinke Siloé tóba folyt, ő táplálta ezt a tavat, ahol ugye a vakon születettnek a meggyógyítása történik. Ez Jeruzsálemnek a keleti oldala, ennek a túloldalán emelkedik az Olajfák hegye. A nyugati és a déli oldalon a Hinnom völgy határolja az óvárost. Ez egy ilyen szemétlerakó rossz hely volt a jeruzsálemiek számára, és ennek a nevéből ered a Gehenna. A Gehenna tüze ezt a szemetes, csúnya völgyet neve tartották a pokolnak a szimbólumának, és hát északi oldalon ez a Jeruzsálemet hordozó sziklás tömb csatlakozik a Júdea hegyvidékhez. Valahogy így képzelhetjük el ezeket a településeket, tehát Názáretet, Betlehemet és Jeruzsálemet. Ezek ebben a három napban szimbolizálják számunkra azt, hogy a reményünk alapja az, hogy Isten felénk jön, mi fogadjuk a megváltót, és vele együtt járhatjuk az életünknek az útját, mint ahogy Jeruzsálem mindig is ennek a szimbóluma volt a zsidóság számára, a Salamon által épített templommal, és a kereszténység számára pedig az utolsó vacsora helyszínével, illetve Jézus keresztáldozatának, föltámadásának a helyeként örök időkre annak a jele, hogy Isten nem csak meglátogatott bennünket, hanem elvezet bennünket magához, és ez lesz a mi üdvösségünk, örök boldogságunk. Hát erre a gondolati ívre próbáltuk felfűzni a műsorainkat ezekben a napokban. Kedves hallgatóimnak továbbra is áldott, békés, Boldog karácsonyt kívánok! Lukovics Milánt hallották.
Hírek.